Magyarország első televíziója. Magyarország híradója.
Újabb visszatérés, Hillary Clinton nyerte a pennsylvániai előválasztást, a két demokrata McCain malmára hajtja a vizet. Lesz vagy nem lesz, a nyakkendőket és a zakókat mégsem adóztatják meg, az internetet viszont lehet, hogy mégis. Kevesen adnak, kevesen kapnak, Magyarországon van az egyik legkevesebb szervátültetés az Unióban. És elkezdődött, ne csodálkozzon, ha tüsszög és folyik az orra, itt az allergia szezon már 2 millióan szenvednek tőle. Jó estét kívánok, Tán! Soha nem volt olyan szoros küzdelem már az amerikai elnök jelöltségért, mint most. Hillary Clinton már nem először hozta vissza a sírból esélyeit, most a tegnapi pennsylvániai előválasztás megnyerésével. Összetettben még mindig Barack Obama vezet. A két jelölt 6-7 ádáz, személyeskedő küzdelem után mérkőzött meg. Elemzők azt mondják, hogy a negatív demokrata kampány hasznos a republikánusoknak, és ha így megy tovább, maga Obama és Clinton nyeri meg a novemberi elnökválasztást John McCain szenátornak. Pennsylvániából Bombera Krisztina tudósít.
Ezen a videón Barack Obamából Rocky Balboát csináltak, pedig a híres pennsylvániai boxolóhoz Hillary Clinton már hetek óta hasonlítja saját magát. Ezt a videót tegnap tették fel az egyik legnépszerűbb videó megosztó oldalra. Ahogy telnek a hetek, egyre durvábbak az ütésváltások a két demokrata elnökjelölt között. A tegnapi naptól sokan várták, hogy végre eldől Hillary Clinton és Barack Obama párharca. Lehet, hogy megbotlom és padlóra kerülök, de amíg ti velem vagytok, mindig fel fogok állni, mondta a New York-i szenátor, finoman utalva megint csak Rocky-ra. Clinton szenátor végül 10%-os különbséggel győzte le ellenfelét. Pennsylvania állam nagyon fontos volt, hiszen a legnagyobb azok közül, ahol még mindig két szereplős a verseny.
Hillary Clinton a ma esti pennsylvániai győzelme a demokrata elnökjelölésért folyó versenyben ritmosan bentartja, vagyis a küzdelem folytatódik.
Clinton győzelme ellenére továbbra is Barack Obamának van több rászavazó kongresszusi küldöttje, de Clinton még mindig népszerűbb a szabadon szavazó delegáltak között. A tegnapi győzelem után Clinton azt mondta, sokan azt tanácsolták, hogy szálljak ki, de az amerikai nép sosem adja fel, és olyan elnököt érdemelnek, aki szintén nem végez fél munkát. Mire Pennsylvániában eredményt hirdettek, Barack Obama már a következő előválasztás helyszínén, Indiánában kampányolt. Ha azt akarjuk, hogy a washingtoni politika megváltozzon, akkor nem folytatódhatnak ugyanazok a politikai játszmák, ugyanazokkal a játékosokkal. Ismételte meg kampányának egyik legfontosabb üzenetét, a fekete szenátor. Szerinte a jelöltek közül ő az egyetlen, aki képes lenne egyesíteni a demokrata és a republikánus szavazókat egy új, lobby csoportok nélküli washingtoni politizálás érdekében.
Bombera Krisztina ott van a helyszínen, hamarosan kapcsoljuk majd őt élőben. A nyakkendő után mégsem, az internet előfizetések után viszont várhatóan mégis kell majd adózni. A kormány több pénzt szeretne beszedni kulturális járulékokból. Egy szocialista indítvány megadóztatta volna az elegáns ruházatot, ezt végül elvetették. Cserébe viszont ragaszkodnak az internet előfizetések megadóztatásához. 0,8%-ot kellene fizetni.
Kíváncsiak voltunk a nyakkendő adó ötletgazdájának nyakkendőjére. Schiffer János viszont ma úgy döntött, az interjúhoz nem köt.
Míg a 60-as, 70-es években tényleg nem sok dizájn volt a konfekció ruhákba, ma már azt mondom, a konfekcióban is benne van a dizájn, a divattervezés, és a nyakkendőben is benne van.
Ezért akarnak kivetni minimális kulturális adót egyes ruhadarabokra. Egy ilyen exkluzív 18 ezer forintos nyakkendő például 144 forinttal kerülne többe.
Nem támogatja a kormány.
A döntés viszont nem a kabinet, hanem az országgyűlés hozza meg. Itt akár át is mehet Schiffer János javaslata. A nyakkendőkhöz hasonlóan a kulturális alap bevételeit növelni az internetadó is.
A szolgáltatókra van kivetve, ha áthárítják a felhasználókra, akkor a felhasználó fizet, de hogy egy pillanatnyi kétely ne legyen, ez havi 20-70 forintnál nem lehet több.
Sok kicsi sokra megy. A kormány 2-3 milliárd forint plusz bevételt várna ettől a járuléktól. Ha egyáltalán lesz belőle valami, Az Országgyűlés Informatikai Albizottsága és a Gazdasági Minisztérium is az új járulék ellen van.
Nem támogatja a járulék alap kiszélesítését az internetes járulékok bevezetésével, mivel ez rontja a versenyképességet, illetve az információs társadalom jövőbeli fejlődését is.
Úgy tudjuk, az SZDSZ-en belül is vita van az internetadóról. Csak akkor támogatnák, ha a befolyó pénz jelentős részét a tartalomszolgáltatás fejlesztésére fordítanák. A Fidesz semmilyen új járulékfélét nem szavazna meg.
A kultúrának a költségvetési támogatását azt nem az emberek nyakába kell varni, hanem meg kell emelni.
Várhatóan május elején dönt az országgyűlés az internetadóról és a nyakkendőadóról is.
Most tehát Pennsylvania és Bombera Krisztina következik. Szervusz Kriszta, jó estét! Te ott voltál tegnap is, és ma is végigkövetted ezt az ádász küzdelmet. Mennyire lehetett ott az előválasztás helyszínén tapasztalni a feszültséget a két tábor között?
Jó estét kívánok, szervusz Kriszta! Azt kell, hogy mondjam, hogy ami tegnap este itt Pennsylvaniában történt az előválasztáson, az inkább aggodalomra ad okot, mint ünneplésre. Annak ellenére, hogy az tény, hogy Clinton szenátor támogatóinak van okuk az örömre, hiszen a szenátor végül nagyobb arányban győzött, mint ahogyan azt az utolsó napokban jósolták. Kriszta, itt Pennsylvania Philadelphia utcáin tegnap éjjel én azt tapasztaltam, hogy mélységes a megosztottság a Clinton és az Obama tábor között. A két tábor rajongói, támogatói az utca két oldalán egymással szemben felsorakoztak, és késő éjszakáig transzparensekkel kiabáltak órákon át kitartóan egymásnak. Ez a személyes elköteleződés az egyik jelölt mellett, és az indulat a másikkal szemben számomra azért is nagyon meglepő, mert tulajdonképpen politikai programjának lényegét tekintve Clinton és Obama nem különböznek igazán egymástól. Tehát én úgy érzem ebben a pillanatban, hogy ami történik, az már inkább kultusz, mint politika.
Hogyan tovább, mikorra lehet ebből demokrata elnök jelölt?
Május 6-a a következő állomás, Észak-Karolina és Indiana állam szavaznak, és Clinton szenátor helyesen mondta azt, hogy Barack Obama számára most a kocka fordult, neki kell bizonyítania, mégpedig azt, hogy képes-e megnyerni nagy államokat, amelyek még hátra vannak az előválasztásban. Észak-Karolinában egyelőre Obama vezet, Indiánában nagyon szoros a verseny, amelytől hangvételét tekintve semmi jót ne várjunk.
Bombera Krisztina jelentkezett Pennsylvaniából, köszönöm. Eltörli a tandíjat a Fidesz, ha a kormányra kerül, bárhogy is hívják is azt majd akkor. Ezt mondta Pokorni Zoltán a rektori konferencia döntése után. A Fidesz alelnöke szerint a szocialisták hazug és ízléstelen módon ügyeskednek tandíjükben, és a rektorok mögé bújva akarják bevezetni a legújabb tandíjkoncepciót. A javaslat szerint 2010-től tanulmányi eredmény alapján fizetnének tandíjat a hallgatók, és teljes lenne az átjárhatóság a fizetős és a nem fizetős helyek között. A 2006. januárjában lezuhant szlovák katonai repülőgép áldozataira emlékezett a köztársasági elnök a Borsod megyei Hejcén. Két éve ott történt a tragédia, amelyben 42-en meghaltak. Sólyom László koszorút vitt a helyszínre, mert úgy véli, azt a napot nem lehet elfelejteni, és a szerencsétlenség helyszíne mára kegyhelyé vált. A köztársasági elnök ezután szép halomban Kazinczy Ferenc egykori lakóhelyén felavatta a Magyar Nyelv Múzeumát. Keményen összeszólalkozott a MOL és az OMV a Magyar Olajvállalat közgyűlésén. Az osztrákok szerint a MOL semmibe veszi részvényeseinek jogait, a magyar cég viszont azt állítja, hogy éppen a részvényesek érdekében vásárolta föl tömegesen saját papírjait. Az összecsapás még tavaly nyáron indult, amikor a MOL-ban 20%-os tulajdonnal rendelkező OMV bejelentette, hogy felvásárolná a Magyar Olajtársaságot. Magyar részről ezt ellenséges lépésnek minősítették.
A legvaskosabb aktatáskával és jogászokkal érkezett az OMV a MOL közgyűlésére.
Einige kritische Fragen mitgebracht, vor allem was die
kritikus kérdéseket fogunk feltenni, mondta az osztrák cég szóvivője, és be is tartotta ígéretét. Miután a közgyűlés zárt ajtók mögött elkezdődött, az OMV képviselője 20 kérdést sorolt 20 percen át. Azt kifogásolta, hogy a MOL stratégiája az osztrákok szerint csak a menedzsment érdekeit szolgálja, de sérti és semmibe veszi a részvényesek jogait. A MOL vezetősége ennek az ellenkezőjét állítja. vagyis azért adták, vették saját részvényeiket, mert így védekeztek az OMV felvásárlási kísérlete ellen. Szerintük az sem világos, hogy az OMV részvényesként vagy vetétásként lépette fel a közgyűlésen.
Nem arról szóltak, hogy a stratégiák nem teremtett értéket, hiszen az elmúlt 5 évben MOL-nak az árfolyama 427%-kal emelkedett, szemben az iparági 320%-kal. Tehát úgy érzem, hogy ezek ilyen alibi ügyek.
Kínos, ezt mondták az osztrákok. Szerintük a MOL a felvásárlás elutasításával elbukott a nemzetközi szintéren. A számok magukért beszélnek, mondja a szóvivő. Az OMV 32 ezer forintot ajánl részvényenként, szemben a mostani 23 ezer forint körüli árral. A MOL azt mondja, hogy ez a befektetők érdeke. Szerintünk nem az. Az OMV ettől függetlenül nem tett le arról, hogy felvásárolja a MOL-t. Valószínűleg Magyarországon jogi úton támadja meg a magyar olajcéget.
Kevés a szerv, kevés a donor, kevés a pénz. Nem állunk valami jól az unióban szervkereskedelem terén. Ez is jön mindjárt, előbb nézzük meg, hogy mi lesz még a híradóban. 35 milliót követel egy bank Neszmély községtől. Az önkormányzat csődbe mehet, a volt polgármestert okolják. 80 éve megtervezték, most végre megépítenék. Mohács városa befejezné a forradalmi templom tornyát. Kétszer annyi szervátültetésre lenne szükség, mint amennyit el tudnak végezni Magyarországon. Az unióban az utolsók között vagyunk. Míg a kontinens többi országában több a donor és több az élő donoros műtét is, addig itthon kevés a pénz, kevés a szerv és a munka sincs jól megszervezve. Ezt mondják az orvosok. Van, hogy Ausztriában végzik el a magyar betegek szervátültetését, amiért a magyar TB fizet az osztrák kórháznak.
4 magyar városban végeznek szervátültetést, Budapesten 2 kórházban is. A legtöbbet itt a Semmelweis Egyetem transplantációs klinikáján.
A férjemtől kaptam egy mesét.
Évente csak nem 400 átültetést végeznek, ezek 3%-át teszi ki az élő donoros transplantáció. Ekkor valamelyik családtag ajánlja fel egészséges szervét a betegnek. Szívátültetésekből az európai átlag felét végzik itthon. Bár az ilyen műtétek száma az utóbbi években nőtt, az uniós felzárkózáshoz a jelenlegi 20-22 helyett 40-50 átültetést kellene elvégezni, és szükség is lenne rá.
Mindennapi problémáinkon átlag.
Mondja a klinika vezetője. Nem csak a pénz hiányzik, hanem a szervezettség is. A
transzplantáció körül kétségtelen vannak problémák, például tegnap éjjeli szívátültetés, kivett szívét alig tudták Budapestre fölhozni, többször cseréltek mentőt, megye határon a tüdő átültetés tüdejét, amit Bécsbe vittek ki, azt megint csak bonyolult úton került föl Budapest.
Bécsbe, mivel Magyarországon nem végeznek ilyen műtétet. A magyar egészségügyi pénztár betegenként 30 millió forintot fizet az osztrák kórháznak, és ez belföldi műtétnek számít, ugyanis Magyarország még nem csatlakozott a nemzetközi szervcsere programhoz.
Ha Magyarországon van egy olyan szerv, amelyik magyar betegnek nem jó, ezt most aláhúzom, tehát magyar betegnek nem jó, és agyisten egy külföldinek jó, hát miért ne adjuk oda?
Mert jogszabályok tiltják, ahogy azt is, hogy Magyarországra érkezzenek beültetésre váró szervek külföldről.
Az Európai Parlament évek óta foglalkozik azzal, hogyan lehetne egységesíteni az európai szervpiacot, hogyan lehetne növelni a donorok számát, lássuk, hogy áll most ez az ügy Brüsszelben. Ott van kollégám Nika György, szervusz, jó estét! Milyen megoldást képzel el az Európai Parlament?
Szervusz, jó estét kívánok! Miután nagyon túlbürokratizált ez az egész rendszer, egyrészt azt szeretnék, hogyha 2010-től a tagállamok feloldanák azt a tilalmat, hogy csak az adott országban lehet az adott szervet átültetni, bevezetnének egy donorkártyát, szigorúan fellépnének a szervkereskedelem, a szervturizmus ellen, és esetleg azokat az orvosokat, akik ilyenben részt vesznek, azokat bíróság elé állítanák. A donorok számát mindenféleképpen növelni kell, ezért az államoktól önkéntesen azt várják el, hogy kijelöljenek valamilyen jogi képviselőt, aki az beteg halála után dönthet a szervei átültetéséről, mert a hozzájárulása néha tilalmat, néha engedélyezést jelent.
Azt említett, hogy 2010-től szeretnék, ha ez hatályba lépne. Mikorra készülhetne el ez az egységes uniós direktíva? Mikor lesz ebből valami?
Az a jelentés, amit most elfogadtak, vagy nagy többséggel megszavaztak, az egy nem kötelező érvényű jelentés, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok olyan alapítvány szervezet működik az Európai Unióban, amely szervek utaztatásával, cseréjével foglalkozik, tehát miután nem kötelező a dolog, ezért azt gondolom, hogy jó pár évig még nem lesz uniós szabályozás, de a tagállamok önkéntesen hozzájárulhatnak a helyzet javításához.
Nika György jelentkezett Brüsszelből, köszönöm. Grúzia a NATO és az Európai Unió védelmét kérte, illetve az ENSZ biztonsági tanácsához fordult amiatt, hogy egy grúz felderítőgépet lelőtt egy felségjel nélküli MiG-29-es. A grúz elnök Oroszországot vádolja a támadással, amely Abházia légterében történt. A tartomány másfél évtizede szakadt el Grúziától, de egyetlen állam sem ismerte el eddig függetlenségét. Tbilisi szerint már régen visszafoglalták volna Abháziát, ha Moszkva nem védené a szakadárokat. Az oroszok szerint grúz provokációról van szó, ők nem lőttek le gépet.
Ez a grúzok bizonyítéknak szánt videófelvétele. A pilóta és fegyver nélküli grúz felderítőgép Abházia Fekete-tengeri partvidékét filmezte, amikor a kamera látómezejében feltűnt egy MiG-29-esre hasonlító vadászgép. Rakétát lőtt ki, amely másodperceken belül megsemmisítette a kémrepülőgépet. A felvétel itt megszakadt. Kategórikusan követelem, hogy Putyin elnök hagyjon fel az ilyen provokációkkal, mondta még aznap élő televíziós adásban Grúzia nyugatbarát államfője. Szerinte Abházia Grúzia része. A 15 évvel ezelőtti háborúban rommá lőtt Abház fővárosban viszont ezt másként látják. Ez itt a mi földünk, és akkor is megvédjük, ha NATO felfegyverzi a grúzokat, állítja a senki által el nem ismert köztársaság elnöke. Az abházok Koszovó példájára hivatkoznak, nincs megbékélés egy államban a grúzokkal. Szuhmiban a szentképek és popsztárok poszterei mellé Putyin képét is felfüggesztik, hiszen Oroszország védelmében bíznak. Amíg az abház önkéntesek gyakorolnak, Moszkvában bejelentették, az incidens napján egyetlen orosz gép sem szállt fel a környéken. A hivatalos álláspont szerint Szakasvili grúz elnök érdeke, hogy az orosz veszéllyel riogatva elterelje a figyelmet az otthoni belső problémákról.
Leleplezték Boris Jelcin síremlékét Moszkvában. Vlagyimir Putyin államfő beszédében Oroszország első államfőjét a 20. század egyik kiemelkedő orosz politikusának nevezte. Jelcin ma egy éve 77 éves korában halt meg szívelégtelenségben. Az évfordulón több orosz városban is elneveztek róla utcákat, és ezután az ő nevét viseli majd az Uráli Állami Műszaki Egyetem is. Nincs már jogi akadálya annak, hogy Ausztrália kiadja Magyarországnak Zentai Károlyt. Az ausztrál legfelsőbb bíróság elutasította a háborús bűnökkel vádolt magyar származású férfi fellebbezését. A 86 éves Zentait azzal gyanúsítják, hogy 1944-ben katonaként harmadmagával Budapesten megkínzott és megölt egy 18 éves zsidó fiatalembert, amiért nem viselte a sárga csillagot. A kiadatási eljárás még hónapokig tarthat. Minden évben eljön, idén is itt van, elkezdődött az allergia szezon. 2 millió magyar ember szenved tőle, főként parlagfű allergiától. A növény még csak néhány centis, de a vegyszeres irtást napokon belül elkezdik, mert ilyenkor a leghatékonyabb. Az önkormányzatok 860 millió forintot kapnak összesen mentesítő programokra és gépekre.
Várjunk, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Ez a beteg szinte mindenre allergiás, fűre, fára, ételekre. Legtöbbre egész évben, most azonban erősödtek a tünetei.
Egyrészt akkor a tavaszi fáknak a pollenjei, illetőleg ugye kezdődik a fűpollen szezon Magyarországon.
Sokan már a nyárvégi parlagfű szezonra készülnek. A súlyosan allergiásoknak hónapokon át szedniük kell a gyógyszert.
Nincs olyan gyógyszer, amit egy-két nap után az ember abba hagyhatna, mert akkor az egész biztos, hogy a saját allergiájának, vagy a aszmájának a súlyosodásával jár.
A parlagfű néhány hete bújt ki a földből. Ilyenkor lehet a legkönnyebben kiirtani.
A gyomírtószerep, amit használunk, azok általában 2-3 hónap alatt elbomlanak, és utána már nincs gyomírtó hatásuk, ezért kell évente ismételni.
Sőt, évente akár többször is. Aki viszont az ilyen kicsi parlagfüvet lekaszálja, számíthat rá, hogy heteken belül még erősebb lesz.
Már annyira átfertőződött egész Európa.
A Parlagfűmentesítési Bizottság elnöke azt mutatja, hogy 2004-ben Franciaországban alig volt parlagfű, most pedig a legfertőzöttebb területek egyike. Magyarországon viszont folyamatosan csökken a pollen koncentráció. A növényt június 30-ától kötelező írtani.
20 000 és 5 millió forint között bírságolható a tulajdonos, természetesen a terület nagyságától és a parlag hőfertőzöttségtől függő ez a bírságösszeg.
Az idén 700 000 hektárnyi erősen fertőzött és 5 millió hektár enyhén fertőzött területet kellene megtisztítani.
Minden önkormányzati lakás bérleti szerződését átvizsgálják a 6. kerületben, miután egy volt fideszes képviselő a rendőrséghez fordult Batiz András bérlakása miatt. Lászai János szerint a volt kormányszóvivő szociális alapú bérleti díjat fizet Andrássy úti lakásáért. A volt képviselő, aki szerint több hasonló eset is előfordulhat a kerületben, azt mondta, hogy noha ő is annak a fideszes többségű önkormányzatnak volt a tagja, amely 2001-ben megszavazta az akkor még tévésként dolgozó Batiz szerződését, csak most értesült az ügyletről. Batiz András azt mondta, jogszerűen élt ugyanazzal a lehetőséggel, amelyet minden magyar állampolgárnak biztosított a fideszes önkormányzat, és áll minden vizsgálat elé. A csőd szélére került a Komárom megyei Neszmé. Egy bank 35 millió forintot követel a községtől, ráadásul a tartozásról az önkormányzat nem is tudott. A helyiek a nemrég lemondott polgármestert teszik felelőssé. A település volt vezetője viszont mindenkit feljelent, aki megvádolta őt.
Végét járja a Neszmé pénzügyileg legalábbis. A község ugyanis a csőd szélén táncol. Számláját inkasszózta egy bank, 35 millió a követelés. A hitelt az önkormányzat tulajdonában lévő KHT vette fel, bár a képviselő testület erről nem döntött.
Három határozat van is csatolva a hitelszerződésekhez, de ebből kettő nem arról szól, hogy ezt a hitelt mi engedélyezzük, hogy felvegye ez a társaság. A harmadik pedig nem is létezik, nem is volt aznap képviselőtestületi ülés.
Vagyis a harmadik határozat hamisítvány. A faluban az áprilisban lemondott polgármestert gyanítják a csalások mögött. A helyiek szerint a hitelből fizette vissza a polgármester azt a 40 millió forintot, amit a település legnagyobb adózójától kért kölcsön úgy, hogy azt ígérte, majd iparűzési adóként könyveli el. Ez elmaradt. Mostanában leginkább az utóbbi két hétben kapott két levél a téma. Az egyik a polgármester lemondása, ebben a sikereket sorolja. Erre csak legyintenek a helyiek. A másik a községi képviselők levele. Ebben azt írják, nem tudtak a csalásokról. Erre is csak legyintenek a helyiek. Az eltűnt milliókról a polgármester sem akar beszélni. Kórházi ágyáról azt üzente, ahogy felépül, mindenkit beperel, aki megvádolta őt. Volt hivatalában, most a további tartozásokat keresik. Egyelőre azt sem tudják, májusban miből utalják a fizetéseket. A Neszmé és sikasztási ügyben több mint fél éve nyomoznak a rendőrök, egyelőre ismeretlen tettes ellen. A híradót Madarász Gábor tudósította.
Befejezni a fogadalmi templom építését Mohács. Az 1929-es eredeti tervekben ugyanis egy 70 méter magas torony is szerepelt, de ezt nem építették föl. A város most azt reméli, hogy a templomból idegenforgalmi látványosság lehet, és ezzel a 2010-es Pécsi Európa Kulturális Fővárosa programhoz is csatlakozhatnának.
Tehát már akkoriban úgy építették meg, hogy rá lehessen építeni, hogy elbírja.
Mohács polgármestere azt mutatja, hol állna a torony. A látványtervek elkészültek, nem sokára lesz építési engedély is.
Régi álmunk az, hogy az egyházzal közösen, hogy a templomot befejezzük. És mint minden katolikus templomnak, a mi templomunknak is legyen tornya.
A kilátás is fontos. Most ezt lehet látni Mohács legmagasabb pontjáról, a víztoronyból. A templomtorony ennél is magasabb lesz. Ha elkészül, a mohácsi templom tornya 70 méter magas lesz. Egy kilátót is kialakítanak majd benne, körülbelül olyan magasan, mint ahol most állok, a Pécsi Bazilika délkeleti harangtornyában. A beruházást a Pécsi Egyházmegye is üdvözli.
Igen, kiemelkedő szerepe volt mindig is Mohácsnak az egyházmegye életében, és most pedig úgy szintén nem csak vallási szempontból, hanem turisztikai szempontból is.
A torony építése 150 millió forintba kerül, a pénz egy részét az egyházmegye és a városája, a többit pályázatokból szeretnék fedezni.
Magyarok Cannes-ban két fiatal filmrendező alkotását is meghívták a Cannes-i filmfesztiválra. Magyar játékfilm utoljára 1988-ban szerepelt a programban, akkor Szabó István Hanusszennye versenyzett. Mundrucó Kornél idei magyar filmszemle nagydíjas játékfilmje, a Delta, a versenyprogramban indulhat az Aranypálmáért. Erdélyi Dániel 411Z című munkája pedig a rövid filmek között versenyez. A Cannes-i filmszemlét május 14-e és 25-e között rendezik. Holnap kezdődik a 15. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A rendezvény kinőtte a kongresszusi központot, így idén új helyszínen a Millenárison rendezik. 50 ezer könyv, 30 ország kiállítója várja az embereket. 300 könyvet kifejezetten a fesztiválra jelentettek meg. A seregszemle díszvendége idén Kína lesz. A 600 forintos belépő levásárolható. A könyvfesztiválra az elmúlt években mindig több tízezren mentek el, pedig egy 2005-ös felmérés szerint a magyar felnőttek 60%-a egyáltalán nem olvas könyvet. Most pedig nézzük az esti kínálatot. Szerda este van, tehát BL közvetítés az M1-en este 20 óra 10-től. Barcelona, Manchester United a helyszínen, a katalán fővárosban ott van Somos Ákos kollégám. Szervusz Ákos, hallasz engem? Szervusz Ákos, megvagy. Tehát három angol csapat is van a négy között, a Barcelona az egyetlen nem angol. Mennyi esélyük van bent maradni?
Ez nagyon jó kérdés, és nyilván itt Barcelonában majd 90 ezeren azt fogják mondani, hogy semennyi. Zsúfolásig teltház lesz a Camp Nou-ban, nagyon sok angol is jött, és nem mindegyiknek van jegye. És hát abban bíznak az angolok is, és tulajdonképpen a Barcelona is, hogy Herakleitos mondásával ellentétben bele lehet kétszer lépni ugyanabba a folyóba, hiszen tavaly a Manchestert az egyetlen nem angol csapat, a Milán verte ki az elődöntőben, ezt szeretnék megismételni a spanyolok. A Manchester meg abban bízik, hogy csak úgy, mint 1999-ben, amikor a Camp Nou-ban Bajnokok Ligája meccset játszott és megnyerte a döntőt, most is ők fognak örülni. 20 óra 15 perctől majd kiderül, hogy melyik társaságnak lesz igaza.
Ákos, köszönjük. Aztán az este éjjel 11-kor kezdődik ma Mészáros Antóniával. Szervusz Antónia, nagy a harc a MOL és az OMV között, erről mi is beszéltünk. Nálatok is ez lesz a fő téma.
Szervusz Kriszta, jó estét kívánok, valóban így van. És ez a harc még nem is a végső. Perre megy az OMV és a MOL-ért. Kinek árt és kinek használ a két nagy olajipari cég versenye. A MOL közgyűléséről egyenesen az este stúdiójába jön majd Mosonyi György vezérigazgató. Ezen kívül azt is megbeszéljük, hogy meddig emelkedhet a benzinára azután, hogy egy év alatt 30%-kal drágult. Aztán 20 év után újra lesz magyar gyártású versenyfilm Cannes-ban, Európa legrangosabb filmfesztiválján. A Delta rendezője Mundruczó Kornél is itt lesz. Várom önöket a meccs után, kivételesen este 11-kor.
Antónia, köszönjük. Ez volt a híradó szerda este. Nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Újabb visszatérés, Hillary Clinton nyerte a pennsylvániai előválasztást, a két demokrata McCain malmára hajtja a vizet. Lesz vagy nem lesz, a nyakkendőket és a zakókat mégsem adóztatják meg, az internetet viszont lehet, hogy mégis. Kevesen adnak, kevesen kapnak, Magyarországon van az egyik legkevesebb szervátültetés az Unióban. És elkezdődött, ne csodálkozzon, ha tüsszög és folyik az orra, itt az allergia szezon, már 2 millióan szenvednek tőle. Süveges Gergő várja önöket a késő esti híradókban. Köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Ilyen nincs, és mégis van. Két per, egy hatnapos éhségsztrájk és 11 hatóság 4 évi munkája sem volt elég ahhoz, hogy az adácsiak megszabaduljanak egy hatalmas trágyahegytől. Beköltöztünk, szankról nézve a madárinfluenza is csak egy nagy hazugság, ahogy egy házas pár, amely nem hisz a tévének. És 4 éve vagyunk uniós tagok, ön szerint kellett ez nekünk?
Minket minden szempont érdekel, önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön 20 óra 10-kor az M1-en.
Akár csütörtökön este, ahogy azt megszokhatták, Magyarország aktuális állapotáról és ügyeiről beszélgetünk. Ezúttal bűvésznővel, addiktológussal, volt kormányszóvivővel, tőzsdeelnökkel, közvéleménykutatóval és a nemzet egykori csótányával. Válság, kiutak, megoldások, ahogyan ők látják, a szempont után várjuk önöket.